Elmesélet találkozó 2011. november 18-a. Egy férfi, egy nő, egy életre 9. rész. Nekem nincs királyom, a magam ura vagyok.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Isten hozott benneteket. Azon tűnődöm, hogy tudtok-e, vagy bírtok-e közelebb jönni hátulról, ha tudtok, csak mert most itt vannak elől helyek, és akkor, de nem muszáj, tehát én is inkább hátraülnék. Úgy értem, én tudom, miről fogok beszélni. Nem viccelek. És Isten hozott benneteket, mindannyiatokat külön-külön. Szeretném, ha tudnátok, hogy nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni hétről hétre. Nem csak megtiszteltetés, de öröm is. Én sokszor azt gondolom, hogy a Biblia iskolát, meg ezeket a dolgokat Isten a tanárokért találta ki, hogy legyen valami, ami életben tartja őket. Úgyhogy ti csak statisztáltok. Tehát úgy értem, igen, jó, nem, fordítva is igaz valószínűleg, de hogy nagy öröm tényleg, és nagyon érdekes azt átélni, hogy az életnek vannak örömei, az életnek vannak csúcspontjai, dolgok, amikre esetleg gyerekkorunk óta készülünk, várunk, dolgok, amiknek megtanultunk örülni. Várjuk a karácsonyt. Emlékeztek még, amikor gyerekként vártátok a karácsonyt? Karácsony jó ajándékokat hoz. Karácsony egy jó idő. A születésnapomat várom. Aztán vakáció. A vakáció az egyik legmagasabb kategória, főleg, ha nem szerettél iskolába járni. Ha gyűlölted a rabságot. jó reggelt. És ezek az örömök, vagy igazából az örömöknek bármilyen formája, a szerelem, igaz, az egymásra találás. Valahogy mindegyik, mintha hagyna egy űrt maga után. Valahogy mindegyik olyan, hogy a szem nem győz eleget nézni, a fül nem győz eleget hallani. Valahogy nem tudunk betelni vele. Jó volt, klassz volt, hol a következő? Jó volt, klassz volt, hol a következő? És van egy másik fajta élmény. Én ezt akkor éreztem először, amikor életemben először imádkoztam. Nem tudom, milyen szót használjak. Használom ezt a szót, megtörtséggel. Nem biztos, hogy ez sokat mond neked, de az első olyan imám, amikor közel engedtem magamhoz Istent. Az első olyan imám, amikor kapituláltam. Amikor azt mondtam, hogy te vagy Isten, és én pedig tőled függök. Én akkor azt mondtam, hogy hazataláltam. Életemben először otthon vagyok. Életemben először élek, ezt mondtam akkor. Ott abban az imában felismertem, hogy sose éltem idáig. És éreztem valamilyen örömöt, valamit mélyen belül, ami nem volt fogható semmihez, amit addig életemben átéltem, amit nagyra értékeltem, kerestem, aminek örültem. Valamit, amire azt mondtam én, a bíró, nyilván a saját életemben, hadd legyek az, hogy ez mindennél többet ér. Hogy bárcsak ebben élhetnék mindig. És nem hagyott űrt maga után, hanem igazán megelégített. És bár visszahívott, visszavárt, újra át akartam élni, sőt, mindig benne akartam maradni, nem tűnt olyan olcsónak, mint minden egyéb, amit addig éreztem. És valami ebből a minőségből van itt akkor is, amikor veletek találkozom. Amikor az ember Isten nevében cselekszik, Isten nevében szól, amikor Isten nevében hallgat, van jelen, amikor a jelenlétében van, akkor egy olyan életminőséget élvezhet, ami ez az anyag. Lehet, hogy egy másik arca, lehet, hogy egy másik oldala, de ez az anyag, amiről beszéltem, az élet, amit keresünk. És csak önmagában attól, hogy van, elégséges, beteljesítő, örömteli. Olyan ez, mint amikor valaki fázik. Fázik egy hete, két hete, egy hónapja, a csontjai nem bírnak már átmelegedni. Nem tud betakarózni, fázik. És egyszer csak egy meleg helyre viszik. A meleg ott van körülötte, lassan átmelegíti még a csontjait is. És nem kapott ruhát, nem kapott fűtést, nem kapott semmit, csak melegbe került. Ugyanígy mi is kerestük az életet, és dolgokhoz nyúltunk, amiktől vártunk, és aztán találkoztunk Istennel, és amikor ennek a tudatában vagyunk, akkor élünk, és a csontjaink átmelegszenek. Merem mondani, hogy nehéz megelégedni ezzel. Ott a kísértés, hogy többre vágyjunk, hogy azt mondjuk, hogy az élet ígéretei a jövőről, a pénzügyi lehetőségekről, a párválasztásról, az átélhető élményekről, a hatalomról, bármi, az ígéretei a világnak még kellenek. Bocsánat, még kellenek. Úgy értem, meg kell hódítanom, meg kell nyernem, birtokolnom kell, át kell élnem, meg kell őriznem. Ugye néha az van, hogy megvan egy standard, van egy élet, megvannak a játékszereim, megvannak az élményeim, de meg kell őriznem. Én tudom, hogy milyen elemekből rakom össze az életet, és ezt élem. És azt hiszem, hogy Isten valami egész, tehát valami sokkal többet akar adni, és közben valami egész radikálisat csinál. Azt mondja, hogy olyat akarok neked adni, amit ha megízlelsz, azt mondod, hogy minden egyebet másodlagosnak ítélsz. Pál így fogalmazott, hogy szemétnek ítélek mindent. De nem azért, mert tényleg az, hanem annak a fényében, amit adtál, annak a fényében, amit láttam. Tudod, üveggyöngyök, gyönyörűek, látnád a fiam, meg a lányom, hogy örül a csillogóknak hívják, csillogók, és őrzik egy kis dobozban, néha kirakják, és játszanak vele, a csillogók. És ha egy eltűnik belőle, ne tudjátok meg, mekkora válság van. Úgy értem, az egész család keresi a csillogókat, mert eltűntek, és akkor megint ott vannak az asztalon, és rakosgatják. Kedvenc csillogó a kezünkben van egyfolytában, azzal jövünk, megyünk. Nem tudunk megfogni semmit, enni is nehéz, mert a csillogót nem tesszük le. Úgy értem én ezt. De aztán, ahogy a fiam felnő, biztos, hogy fog nagyobb értékeket találni. És a csillogó, bár továbbra is csillog, már csak egy műanyag gyöngyutánzat lesz, vagy nem is tudom. És ugyanígy a mi életünk, mi is szorítjuk az elképzeléseinket, mi is szorítjuk az életünket, és csillogó, és csak veszítsük el valamelyiket, és válság van. És Isten azt mondja, hogy adni akarok. De ahhoz, hogy adhassak, a csillogót tedd le egy pillanatra. Mert nem tudod megfogni az üveg, a bögre kakaódat sem a csillogó miatt. Ott van a kezedben, nem teszed le. Nem tudok veled beszélni, mert épp toporzékolsz, sírsz, mert a csillogód eltűnt. Úgy értem, az életed, ha ahhoz, hogy előrelépjen, el kell, hogy fogadjon valami nagyobbat, de ehhez sokszor el kell, hogy engedjen valami kisebbet. Furcsa dolog ez. És nem tudom, hogy szeretjük-e. Nem tudom, hogy ezt könnyű-e csinálni. Nem tudom, hogy értjük-e, hogy miről van egyáltalán szó, mit kell lecserélni, mire. Most adjam el a kocsimat, vagy tudod, vagy most... Tehát, hogy miről szól ez? És azt gondolom, hogy mély dolgokról szól. A kocsid, az álmod a jövőről, a családod, ezek mind csak annyiban játszanak tényleg bele ebbe, amennyi tekintélyt te adsz nekik, amennyire a legmélyebb pontjaidat ezek meg tudják érinteni, vagy jelképként, üzenetként értelmezni tudod. Amikor elveszítem az állásomat, az olyan, mint amikor elveszítem a bizalmamat Istenben. Úgyhogy most, hogy elveszítettem az állásomat, megértettem, hogy igazából szükségem van egy biztonságra, ami sose lehetett az állásom, de mint egy jelkép értem, hogy elveszíteni a biztonságot, fenyegetettséget hoz szükségem van, meg kell tanulnom egy igazi biztonságba kapaszkodni, közelebb kell húzódnom Istenhez. És az állásodnak mi köze volt a lényeghez? Semmi. De tanított valamit esetleg. Egy nagyon jó kérdés, hogy mi az, amivel megelégszünk. És a megelégedettség alatt nem a megadó, passzív elégedettséget értem, a hajtsuk porba a fejünket, és halljunk meg csendben, bár ez se rossz, ha nem tart túl sokáig, hanem az az elégedettség, amely örül, számlálja az áldásait. És azt mondja, hogy köszönöm, van nekem, köszönöm, van nekem, köszönöm, van nekem, és élek. És Filippiekhez írt levél 4-ből szeretnék olvasni egy picit, mielőtt tovább megyünk a sorozatunkkal, és aztán imádkozunk. És ez így hangzik, hogy a Filippi 4:7, amely azt mondja, hogy Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egy minden értelmet meghaladó békességről beszél. Ez valami, ami nem természetes. Az a békesség, amit én ismerek, abból jön, hogy béke van körülöttem. Hogy nem hívnak a hitelezők, hogy nem ki tudom fizetni a számláimat, hogy nem veszekszem a feleségemmel, hogy a gyerekeim nem ugrálnak a fejemen, se a hátamon, se a nyakamon, se sehol máshol. A békesség, amit én ismerek, a körülményekből fakad. Ez úgy tűnik, hogy nem az. Ez egy minden értelmet meghaladó békesség. Egy olyan, amit nem ismertünk. Egy olyan, ami Istentől jön. Mint egy injekció, mint egy szellemi közbeavatkozás. Egy isteni tett, amely megváltoztat engem és az én állapotomat. Minden értelmet meghaladó békesség. Ami arra való, hogy élhessek. Normálisan élhessek. Hogy elégedett lehessek a körülményeim között. Hogy nem mondjam azt, hogy képtelen vagyok elégedetlenek lenni. Meghalok. Ugye, figyelj, mondd egy szomjazónak, hogy ugyan ne legyél már annyira szomjas. Légy elégedett. Mondj egy fázó embernek, hogy ugyan ne fázz már annyira. Légy elégedett. Értem, nagy önfegyelemmel, nagy lelki erővel lehet, hogy azt mondja, hogy rendben, de a szenvedés megemészti a lelkét. Úgy értem, nem lehet. Meg kell, hogy keseredjen. Meg fog keseredni. El fogja veszíteni, ha nincs valami, ami a legbelső tényleges szükségeit megelégíti. És Isten erről beszél, hogy van ilyen. Én vagyok az. Erről beszél 2 Korintus eleje, Isten vigasztalásáról, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. Az se nyúl a körülményekhez, hanem bejön a körülmények közé. Azt mondja, hogy nem a dolgaidhoz nyúlok először, hanem hozzád. Nem az ügyeiden segítek, hanem neked. A betegséget, tüneteit kezelem, hanem hanem téged, a beteget, és a betegséget szüntetem meg, és aztán majd a tünetek eltűnnek. Instant segítség neked Istentől. Minden ismeretet meghaladó békesség, amely aztán egy pozitív spirált hoz létre. Ez a békesség lehetőséget ad arra, hogy a gondolataim megmaradjanak a lényegnél. Krisztusnál. Ájtatosan imádkozok egész nap. Elmegyünk szerzetesnek. Ez az. Ez a következő logikus lépés. És nem erről van szó. Bár ez se rossz gondolat. Kár, hogy kiment a divatból. Bár még lehet, igaz? Bizonyos csoportoknál még ez lehetséges. A szívünket és a gondolatainkat megőrizni Krisztus Jézusban. Figyeljetek, Krisztus Jézus nem egy vallásos jelkép. Ne vicceljetek már. Ő a mindenható Isten. A végső hatalom, a teljes valóság, a lényeg lényege, az, ami van, a bölcsesség, az igazság, ami van, úgy értem, az, amiért minden világi bölcs, ha tudná, hogy mi van benne, odaadná a fél életét, hogy megkapja. Úgy értem, ez a békesség, amely minden értelmet meghalad, megőrzi a motivációinkat, a legbelső kötődéseinket, és még az agyunkat is, tehát a felelősségünk területét a lényegnél, a lényegben. Wow. Ez működhet. Ez működhet. A baj csak az, hogy az ellenség trükkje a negatív spirál. Tehát az, hogy ugye, mert ez úgy nézne ki, hogy Isten békessége betölt, és van előtte egy néhány vers, negyediktől, ezek mondják, hogy mit kell csinálnunk, és igazából mindez arról szól, hogy bízom Istenben, hogy nézek ő rá, hogy bízom benne, hogy kérek tőle, hogy ő rá számítok. Hogy komolyan veszem, hogy ő a tényező, ő a végső döntéshozó, ő az, akire figyelek, ő az, akitől várok. Ezt minden ember ezt csinálja, minden profi ember ezt csinálja, csak nem Istenre néz, hanem a saját bölcsességére. Megtanultam, hogy kell érni, dörzsölt vagyok, tudom, hogy kell működni, teljesen bízom a dörzsöltségemben, teljesen bízom abban, hogy át fogom gondolni a dolgokat, nem tudom, mi lehet még ilyen hasonló. Teljesen bízom a pénzemben, a vagyonomban, számítok rá, be van osztva, van ingatlanban, van aranyban, van készpénzben, van itt, van amott, teljesen bízom ebben, föl van építve a rendszerem. Ugyanez, csak a mindenható Isten a tárgya ennek a bizalomnak. És akkor jön a pozitív spirál, jön egy értelmet meghaladó békesség, amely életet ad, és ez az élet lehetőséget ad arra, és megőrzi a gondolataimat az előzőben, Istenben. És egy pozitív spirál alakul ki. Egyre tisztában látom a valóságot, egyre tisztában látom, hogy bízhatok, mert bízom, békességem van, és a békességemmel még jobban bízok, egy pozitív spirál. És a negatív spirál meg úgy néz ki, hogy a földre nézek, a körülményeimre nézek, önmagamra nézek. És azt látom, hogy az én erőm kevés, hogy a gond sok, hogy nem látom a kiutat, és elkeseredés jön. És az elkeseredésben lehet, hogy nincs ott a békesség, hanem békétlenség van. És a gondolataim még lejjebb mennek, amikor a zsidók a pusztában vándoroltak, Isten, oké, volt egy kis probléma velük, a problémát most hagyjuk. A lényeg, hogy kígyókat küldött rájuk Isten, mérges kígyókat. Fenyítésként, ha lehet így mondani. És akiket megmart a kígyó, azok meghaltak. De nem automatikusan, hanem Isten azonnal adott egy megoldást is. Valahol ez egy próba, valahol ez egy lecke arra, hogy értsd a lényeget. Úgy értem, panaszkodtok a körülmények miatt. Kihoztalak titeket Egyiptomból, rendbe hoztam mindent. És amióta kijöttetek onnan, csak azt hallom, hogy azért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy itt halljunk meg a pusztában. Persze, mert nem látjátok a vizet, persze, mert nem látjátok a várost, persze, mert nem látjátok azt, amit eddig láttatok. A mód, ahogy vezetlek titeket, mondja Isten, a mód, ahogy én megmentlek titeket, más, mint amit ti terveztetek. És megvádoltok engem, hogy én rosszat akarok. Hogy azért hoztalak ki titeket Egyiptomból, mert ott nem volt elég sír. Vagy hogy van fordítva? Mindegy. Hogy itt halljunk meg a pusztában. És Isten, hogy csináljak velük, hogy értsék, hogy ez másképp működik? És mérges kígyókat küldött. És akit megmart, a kígyó meghalt. De nem automatikusan, nem azonnal. Hanem rögtön egy megoldást is adott Isten. A részkígyó. Hányan hallottatok már a részkígyóról? Hányan láttátok már a részkígyót? Mind láttátok a részkígyót. Aki járt gyógyszertárban, az látta a részkígyót. Mert a gyógyászatnak, a gyógyszeriparnak, nem tudom minek pontosan, valami gyógyszeres dolognak, minek? Mindegy. A részkígyó a jelképe, a gyógyulás, igaz? Egy póznán egy részkígyó. És aki felnézett a kígyóra, az meggyógyult. Aki felnézett a kígyóra, az meggyógyult. És igazából a kígyó a názáreti Jézus Krisztusnak a jelképe, aki szintén egy póznán függött, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. De amit ez jelent, az az, hogy aki bízik Istenben, az meggyógyul. Hol a bizalmad? Hova nézel? Hol a fókuszod? Milyen megoldást vársz? Komolyan veszed azt, amit Isten mond? Vagy figyelmen kívül hagyod, és a bajra koncentrálsz. És nincs itt kárhoztatás, értem, de a megoldás a részkígyóban van. Aki a sebét nézte, aki a port nézte, aki a negatív spirálban maradt, és nem döntött egyetlen pillanata se úgy, hogy ebből fölemeli a fejét, az meghalt. Aki a sebére nézett, meghalt. Aki fölnézett a részkígyóra, meggyógyult és élt. És nálunk ez nem ilyen gyors. A mi halálunk lassabb, de ha a sebünket nézzük, ha a port nézzük, ha megmaradunk a nincs, miért nincs, miért nincs, miért bántasz, miért nem hagysz békén, Isten rossz, nincs spirálban, akkor a keserűségből békétlenség, porból keserűség, keserűségből békétlenség lesz. Vagy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háládással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tudjátok, az a dolog, amit életem első imájában éltem át, az elég. Az elég. Ha élhetek, ha hazamehetek, az elég. Ezt a kérdést tettem föl, hogy vajon mivel elégszünk meg? Mi az, amire azt mondjuk, hogy élek, és köszönöm. És ez a döntésed, ez a választásod, azt gondolom ez a választásod az egyik kulcs abban, hogy lefelé vagy fölfelé néz a spirálod. Mihez kötöd, milyen feltételhez kötöd azt a pillanatot, amikor hálás vagy? Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. És ez a te döntésed. És azt az élethez, amit igazából élni szeretnénk, nem kell sok. Csak annyi minden lehetetlen feltételhez kötöttük már hozzá, és hittük el, hogy a lehetetlen feltételek teljesülése nélkül nem élhetünk, hogy állandó rettegésben élet nélkül élünk. Mert nem tudjuk összerakni. Nem tudjuk összerakni. Az a sok-sok feltétel, amihez kötöttük az örömünket, mindig kicsúszik a kezünkből. Valamelyik mindig borul, valamelyik mindig hiányzik. Valamelyik bukása miatt mindig aggódhatok. és az életet veszi el tőlem. Oké, és csak még egy utolsó gondolat. Hol történik ez? A szívem legmélyén. Légy a legsikeresebb ember a világon. Legyen vagyonod aranyban, drágakőben, ingatlanban és valutában. Legyen sikered. Legyen meg mindened, amit csak megálmodtál. De legyen az életed ez. És minden egyéb csak részlet. És élni fogsz. Vagy hiányozzanak mindezek. De legyen az életed lényege ez. És élni fogsz. Szegényen vagy gazdagon. Tényleg csak részlet. Bár azt mondta a bölcs, hogy jobb a gazdagság, mint a szegénység. Valószínűleg igaza van. De azt az életet nem találtam a sikerben, amitől a könny is kicsordult a szememben. Azt az életet nem találtam egyetlen élményben sem. Azt, ami igazán hiányzott. És Isten ezt mondja, hogy a csillogóval nincs baj, nem akarom én elvenni. Csak tedd le egy pillanatra, hogy megidd a kakaódat. Nincs baj a csillogóval, csak van még sokkal több. Jól van. Amen. Amen. Mondjuk egy imát. Mennyei atyánk, mindenható Isten, minden irgalom és minden kegyelem Istene, Abbá, Atya, drága apucikánk, ezt mondta az Úr, ezt mondhatjuk mi is, a lelkünk így kiálthat hozzád. Mint ahogy a fiam néz rám, és sokkal inkább. Aki kenyeret kér, nem követ kap. Aki halat kér, nem kígyót kap. Jó ajándék, tökéletes szeretet, csodálatos terv az, ami tőled jön. És ennél sokkal több, hisz nem a segítségedet adtad először, hanem önmagadat. Magadat, és aztán magaddal együtt a segítséget. Te vagy a nevelőnk, a tanítónk, felkészítesz minket. Sokszor kész vagy egy időre akár az ellenségünké lenni, hogy megments minket önmagunktól, a hibáinktól, a bolondságunktól. Próbára teszel minket, hogy kimunkálj bennünk valamit. Próbára teszel minket, hogy megmutasd, mit munkáltál már ki bennünk. Felkészítesz minket nagy szeretettel, pihenőket adsz, és aztán újra edzésbe viszel. Pihenőket adsz, és újra edzésbe viszel. Magasra, magasra emelsz minket. De néha hagyod, hogy mélyre is zuhanjunk. Kérünk téged, hogy az életet ne vedd el tőlünk. Az életet ad nekünk. Hogy mindenkor örüljünk, örvendezzünk, hogy a te ismeretet meghaladó békességed őrizze meg a gondolatainkat benned, hogy élhessünk, hogy egyre kevesebb legyen bennünk az akarás, az akarkodás, hogy egyre ritkábban rángassunk téged magunk után, hanem egyre gyakrabban szelíden járjunk veled, és sokszor megadod, amit kérünk, sokszor elhívsz minket egy kalandra. Legyen egyre ritkább az akarás. Köszönjük, Urunk. Áld meg az üzenetet, ami most következik. Áld meg ezt az üzenetet, amit hallottunk. Kérünk, imádkozunk minden emberért, aki hallgatja ezeket a felvételeket, nézi a videókat. Mentsd meg az életüket, mint ahogy a miénket, és kérünk, hogy mentsd meg. Amen. 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 Sziasztok! Mi legyen? Mit csináljunk ma? Menjünk tovább az anyaggal? Van kedvetek? Igen? Nem? Le tudtok beszélni. Menjünk tovább. Jó, oké, rendben. Ti mazohisták vagytok. Jó, oké, akkor felvétel indul. Vagy már indult? Hú, Isten! Rendben. Akkor egy férfi, egy nő, egy életre. Igaz? Egy férfi, egy nő, egy életre. Hol tartottunk legutóbb? Valami egészen ostoba témáról beszéltünk. Igaz? Törölve. Mi volt az a férfi szeretete? Erről beszéltünk. Volt képünk elolvasni 1 Korintus 13-at? Így belebökve a pasik arcába, hogy így kéne szeretned? Hogy követhettünk el ekkora hibát? Nők fülének hallatára. Úgyhogy fölvették internetre, úgy értem, biztos a hangfelvétel már kiment mindenhova. És nők milliói dugják a férjük és a pasiuk orra alá, hogy itt van, ezt kellene csinálnod. És hála Istennek nem tudják a címemet, mert úgy értem a pasik, mert jönnének lincselni. Úgy értem, eddig egy békés életet éltem, de most az asszony megtudta, hogy én csak egy olcsó utánzat vagyok. És még magasabbra tette a mércét, még többet követel. Eddig volt egy békés életem, nézhettem a tévét, kártyázhattam a haverokkal, néha még focizhattam is. És most örömmel viselt hosszú tűrésről beszél nekem. Mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, nem viselkedik bántóan, nem irigykedik, nem kérkedik, nem rója fel a rosszat. Hagyjál már! Sanyi, mit tettél? Ne áruljátok el a címemet. A netről vegyétek le. Nincs is fönn, igaz? Aj, de jó. Na, most felrakjátok. Igen. Jól van. Nem tudom jóvá tenni. Nincs menekülés ebből. A szeretet, amire igazán vágyunk, és nem csak mi, tehát nem csak a nők, hanem mi férfiak is, az ez a tökéletes szeretet. És ezt mondtuk, hogy négy fajtája van a Bibliában definiált szereteteknek. A családi, a baráti, a kedvelés, az erosz, az érzéki, és a feltétel nélküli, amely alapvetően nem egy érzés, hanem egy jellem. Nem egy válasz a minket ért élményekre, hanem egy döntés, egy hozzáállás, egy jellem, egy viszonyulási mód. Ha ezt a 16 tényezőt újra előveszitek, akkor azt látjátok, hogy ennek semmi köze nincs az érzésekhez. Semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen hatást gyakorol rám a másik vagy a körülmények. Hanem ez valami olyan, ami vagy részem és eldöntöttem, és csinálom döntésen keresztül, vagy nincs ott bennem. És egy részre ki kell, hogy térjek. Az elején a legutolsó üzenetnek hangsúlyoztam, hogy mennyire hiába való minden külsőség, minden nagyszerűség, ami a felszínen van, ha nem ez a szeretet a motivációja. Ugye, ott felsorol az írás egy csomó nagyszerű dolgot, ha szétosztom a vagyonomat a szegények között, mondanátok-e, hogy mondanátok, hogy bolond, de azt is biztos mondanátok, hogy micsoda, tehát vagy bolond, vagy valami egész nagyszerűt csinált. És tudod, Isten azt mondja, hogy semmi hasznod belőle, ha emögött nem ez a szeretet volt. És így nagyon érdekesen fogalmaz, azt mondja, hogy ha szeretet nincsen benned, semmi vagy. De nem a semmi vagy a lényeg, hanem figyeljétek, hogy fogalmaz. Ha szeretet nincsen benned. Én nem így fogalmaznék. Én azt mondanám, ha nem szeretsz, csináld. Csinál, itt van, le van írva 16 pont, csinál, szedd össze magad, gyerünk, pasik, szedjük össze magunkat. Megmutatjuk. Igaz? De nem ezt mondja. Mintha azt mondaná, hogy fiúk, sose lesztek képesek megcsinálni. Képtelenség. Ez lehetetlen. Ez egy olyan hozzáállás, egy olyan viszonyulás, amire csak egy végtelen, mindenható, teljes bölcsességgel, teljes integritással élő lény képes, akit nem rezdít meg a körülmény. Ez egy isteni kategória. Emberben ilyen, figyeljetek, nincsen. Zéro. Úgy értem, add föl a reményt. Úgy értem, ha ezt elolvasod, azt kell, hogy mondd, akkor öngyilkos leszek. Úgy értem, ha ez a mérce, ha ezt várják tőlem, akkor ne kábítsuk egymást, keresek magamnak egy másik vallást. Nem? Azaz elkezdek kábítószerezni. Ezt tudtátok, hogy a vallás az egy pszichológiai kábítószer? A vallás az nem arról szól, hogy mi tetszik neked és mi nem, hanem mi a valóság. És amikor valaki elkezdi így gondolkozni, hogy keresek magamnak egy vallást, akkor valójában azon gondolkozik, hogy drogozzon-e. Lélektanilag. Mert a drog semmi más, mint menekülés a valóságtól. A valóság nem hozza azokat az élményeket, amiket szeretnék, azaz elkábítom magam, és a kábulatban átélem, amit szeretnék, de elszakadtam a valóságtól. Amikor valaki keres magának egy vallást, azaz azt mondja, hogy a valóság bár az, ami, de majd én mást gondolok róla, és akkor jó lesz. Az ugyanolyan, mint a kábítószerezés. A vallás kérdése az igazság keresés kérdése, a valóság keresés kérdése. A vallásos embernek úgymond az igazi filozófusnak a legrealistább, a leginkább tényekhez ragaszkodó embernek kell lennie a világon. Mert azt kell, hogy kérdezze, hogy mi a valóság, és én abban akarok élni. És ha a valóság az az, hogy ez a szeretet az igazi mérce, akkor mindegy, hogy én tagadom-e vagy sem, reménytelen vagyok. Hát értitek? Meg is mondtam a feleségemnek. Azóta kutyával alszom. De egy nagy kutyaházunk van. És bélelt, csak ennyit mondok, bélelt. És van előtte ilyen műanyag, tudjátok, ilyen műanyag függöny is. Tudjátok, mennyit jelent ez, amikor jönnek a mínuszok? Szóval, ilyen szeretet nincs bennünk. Nincs bennünk. Teljes mértékig el kell, hogy ismerjük, hogy csodálatos lenne. Nekünk férfiaknak így szeretni. Hadd valljuk be, figyelj, én élveznék ma legjobban. Ugye, ha képes lennék így szeretni, ha ez lenne az attitűdöm, ha ez lenne a hozzáállásom, ha ez lenne a döntéshozatali rendszerem, ha ez lenne a mód, ahogy viszonyulok, nem csak a feleségemhez, hanem a valóság többi kategóriájához is, mindenhez, óriási hatalom lenne. Ezt a szót használom, hatalom. A szeretet nem csak annak jó, akit szeretnek, hanem a szeretet egy óriási, nem is tudom, erő, egy óriási egység, egy óriási biztonság annak is, aki szeret. De képtelenség. Képtelenség. Nincs meg bennem. Nem tudom eljátszani. Megpróbálhatom egy ideig, de el fogok benne bukni. Képtelenség. Úgyhogy nagyon röviden azt kell, hogy mondjam, hogy hogy megyünk majd a hagyma héjain lefelé, a következő héj, talán nem is rögtön a következő, de az azután következő arról fog szólni, hogy hogyan kerül beléd ez a szeretet. De nagyon leegyszerűsítem, Istentől kell, hogy elfogadd. Istentől kell, hogy megkapd. Nem egyszer, add nekem a szeretetet! Posta, postás, jön hozzá, nagy doboz, rá van írva, feladó, és csak egy alfa és omega van odaírva, tudod? Kibontod. Itt a szeretet, tudod? Sütve vagy főzve kell, tudod? És akkor sütve, megeszed, és tará! És a feleségem boldog, az árfolyamon felszalad a tőzsdén, de már elkeltem. Nem. A szeretet inkább valami olyasmi, ezt a képet hoztam legutóbb, mint hülye kép, ezt már sokszor hoztam, de valahogy mindig értik az emberek, hogy miről beszélünk. Az ember olyan, mint egy televízió. Kell az adás, meg kell az áram. És mindig kell. Nem lehet egyszer feltölteni, és aztán jön a műsor benne, hanem mindig veszi a műsort, és mindig kapja az energiát hozzá. És igazából az embernek rá kell kapcsolódnia Istennel, a konnektorral és az antennáival. És veszi az adást, és kapja az energiát, és él. Úgy értem, és könnyedén, és nincs benne semmi erőlködés. Úgy értem, erre lett gyártva, erre lett teremtve, működik. És azt mondja, hogy azelőtt olyan nehézkes volt az élet. Tudod, próbáltam valami fényt, valami szórakoztatást létrehozni, de nem jött belőlem semmi. Tudtam, hogy egy izgalmas filmet kéne produkálnom, de nem találtam magamban izgalmas filmet. Tudtam, hogy valahogy fényt kéne produkálnom, de nem találtam magamban világosságot. És az életem küszködés, mondja a televízió, aki soha nem dugtak rá a kábelre, és soha nem dugtak be a csatornámra, mármint az a hálózatban. Nagyon egyszerű bugyuta példa, de így kell, hogy értsétek. Az emberben, ha nincsen szeretet, akkor körülbelül annyi haszna van, mint egy olyan televíziónak, amit nem tudsz bedugni a hálózatba, és nem tudsz valami műsort lejátszani rajta. Egy nagy darab hasztalan doboz még pakolni se lehet belőle benne. Most már nem is olyan nagy dobozok, inkább csak ilyen lapok, képnek se jó, tudod. Ilyen teljesen minimál dizájnos fényképnek jó, vagy mi lehet ez, festménynek jó lehet, tudod. A sötétség. Aláírod, tudod, 2 millió forint, a sötétség. És akkor ott van egy. Jó. Úgyhogy 1 Korintus 13 azt mondja el, ami igazából lehetetlen. De míg elérünk a hagyma mélyebb rétegéhez, ahol megtanuljuk, hogy hogyan válik ez mégis lehetségessé, addig azért hadd mondjam azt, hogy erre kellene törekednünk, férfiak. Tehát férfiak, ha jót akartok tenni, akkor próbáljátok ezeket csinálni. Oké, baj van a feleségemmel. Úgy értem, teljesen rendet kell raknom. Mit csináljak? Ezek közül valamelyiket. Melyiket? Most egy se jut az eszembe, odalapozok. Valamelyiket. Ezek közül, ha bármelyiket teszem, az jó lesz. Üvöltsem le a haját? De hát ha ott van a listában, akkor igen. Hát mindjárt megnézzük. Remélem ott lesz. Mert nagyon, most már nagyon haragszom. Úgy értem. Tessék, várjál, keresem. Azt mondja, hogy türelmes. Az nem a hajleüvöltés. Jóságos. Az se az. Nem irigykedik. Nem kérkedik. Jó. Nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Hát ez a legrosszabb. Nem keresi a maga hasznát, ez se túl jó. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez. Mindent elfedez. Ezt meg tudnám csinálni, esetleg most. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Na, ezzel sokat segítettél. Köszönöm szépen, jó tanács volt. Egy ilyen szemináriumért sose fizetnék pénzt. De ez, ha ezt csinálom, ha ebből valamit meg tudok csinálni a bajban, a jó időkben, a rossz időkben, mindegy, ha ebből valami kijön, az jó lesz, annak gyümölcse lesz, az jó lesz. Ugye, ha ezen gondolkozom, hogy mit jelent olyan embernek lenni, aki ezekkel a vezérelvekkel gondolkozik, akkor az jó lesz, az jó lesz. És készülök rá, hogy egyszer bedugjam magam a konnektorba. Készülök rá, hogy egyszer egy DVD-t lejátszak. Készülök rá, hogy ez igazából működjön, de nem áltatom magam valami mással. Ezt jelenti szeretni. Ez a férfi dolga. Ez a férfi dolga. És ugye a szerep, a játszmákhoz akartunk eljutni, ahol a férfi szeret és vezet. És a vezetésről többet beszéltünk. És ezzel szemben a nők válaszolhatnak. És azt mondtuk, hogy a férfi-nő kapcsolat önkéntes alávetettségen alapul. És hogy mind a két fél felelős, és egyiknek a felelőssége sem menti fel a másikat a maga felelőssége alól. Tehát azért, mert mi férfiak felelősek vagyunk, ti nők nem lehettek felelőtlenek. Mert amikor oda kell állnotok a bíró elé, a bíró azt fogja kérdezni, te mit csináltál? Ha a férjem... Te mit csináltál? Nem a férjed. Te mit csináltál? Hát ő azt mondta, hogy nem. Te mit csináltál? De fölidegesített. Nem.
Te
mit csináltál?
Te
mit csináltál? És ezt kérdezi tőlünk is, de azért, mert tőlünk is ezt kérdezi, attól még tőletek, értitek? A felelősség teljes jogon, 100%-osan terheli mind a két felet. Úgyhogy mindig vedd magadra. És a nő a szerető vezetésre válaszolhat tiszteletteli engedelmességgel. Tiszteletteli engedetlenséggel. Nem tisztelő engedelmességgel, és nem tisztelő engedetlenséggel. És ezeket akarjuk megnézni, hogy ez hogy nézhet ki. De, mielőtt ebbe belemegyünk, egy kicsit még kell beszélnem a szeretetről. Mert az előbb nagyon örültetek ennek a felsorolásnak. És mi férfiak egy kicsit így megrogytunk alatta. De hadd emeljek ki még valamit. Mert a szeretetről alkotott elképzelésünk bizonyos szinten megrabolja a lányokat. Mert mi nem akarunk mindent elhinni, mindent eltűrni, nem akarunk nem viselkedni bántóan, nem akarunk... Tehát ez viszont... és ez meglopja a lányokat. De ugyanakkor a szeretetről alkotott elképzeléseink extra terheket is tesznek ránk. És ha észreveszitek, ezek az extra terhek viszont nincsenek itt ebben a felsorolásban. És van egy sorozatunk, az istenlétezik.hu weboldalon lehet meghallgatni, a Szeretet vagy Boldogság címen, ez a címe. Három részről van szó. Azt hiszem ez a címe, igaz? Szeretet vagy Boldogság. Vagy a szeretet nem egyenlő a boldogsága. Valami ilyesmi a címe. Meg kéne, hogy nézzétek esetleg. Szeretetet ígértem, nem boldogságot. Aha, valami ilyesmi a címe. Három részes sorozat. A lényege az ez, hogy a szeretetről alkotott elképzelésünk valami olyasmi, hogy ha szeretsz engem, akkor boldoggá teszel. Vagyis, ha szeretsz engem, akkor én diktálok, és te engedelmeskedsz. Mert a szeretet az értem van, engem tesz boldoggá, én diktálom a boldogságom feltételeit, és te, aki szeretsz engem, ezeket végrehajtod. Te engedelmeskedsz nekem, mert te szeretsz engem. Na, ezt olvastátok ebben a felsorolásban? Ez benne volt? Ha? Benne volt? Nincs benne. Nincs benne. Zéro, nulla. Tudjátok, mi van benne? Az, hogy tojok a boldogságodra. Bocsánat. Fogalmazzunk nyersen. A szeretet, hogy mondjuk ezt tisztán? A szeretet egy hozzáállás, amely a legnagyobb jót kívánja a másiknak, és saját magát teljesen aláveti annak, hogy ez a jó megtörténjen. De a szeretet a vezetőnek a tulajdonsága. Ilyen módon a szeretet, tehát nem a szeretett személy irányítja elsősorban, hanem fogalmazzunk így az igazság. Mi a jó? Nem az, amit te annak mondasz. Mit kell tennie a férfinak? Nem azt, amit a felesége mond. Nem egyenesen, nem, hogy mondják ezt, ilyen egyenlőségrelációval. Hanem a szeretet jelenti ezeket, egy hozzáállást, de nem jelenti annak a kényszerét, hogy boldoggá tegye a másikat. Mert a boldoggá tétel sokszor azzal járna, hogy hülyeségeket kell megtennie. Hülyeségeket várnak el tőle, és neki vezetőként hülyeségeket kéne megcsinálnia. Ez egy hosszú téma, három alkalmat beszéltünk róla, és kiveséztük 2010 8. hóban, és mi a címe végül is, az igazi címe? Szeretetet ígértem, nem boldogságot. Három rész. És ha észreveszitek, ugyanez az álláspontja az embernek Istennel is. Istenem, ha szeretsz engem, akkor miért engedted meg, hogy elveszítsem az állásomat? Ha szeretsz engem, miért vetted ki a csillogót a kezemből? Én a csillogót akartam fogni, nem fürödni. Nem enni. Ha szeretsz engem, akkor miért nem csinálod, amit mondok neked? És a válasz az az, hogy mert én vagyok a vezető, és te a vezetett. Mert én tudom, hogy mi helyes, tényleg jót akarok neked, szeretném, ha felnőnél, szeretném, hogyha nem lennél büdös, szeretném, hogyha nem lennél éhes, szeretnék mutatni neked többet, és az én szeretet, a kényszer, a parancs, hogy szeresselek, nem terjed ki arra, hogy a te pillanatnyi elképzeléseid, kényed, kedved, sokszor lehetetlen elképzeléseidet is megpróbáljam megvalósítani. Tudjátok, mekkora szabadság ez nekünk férfiaknak? Tudjátok, mondjuk a feleséged depressziós. Sajnálom. És a szeretetben lehet, és most kicsit tudod, kiélezem, lehet benne nagyon nagy együttérzés, nagyon nagy törődés, nagyon nagy betakarás, de figyelj, nem te tehetsz róla, hogy depressziós. Nincs meg a hatalmad rá, hogy elvedd a depresszióját. Úgy értem, nincs benne ebben a felsorolásban, hogy tégy meg mindent, tudod, változtasd meg a körülményeket, hogy ne legyen az. Benne van egy csomó minden, tehetsz rengeteg mindent, de igazából a világi elképzelés a szeretetről, bár ezekből a tényezőkből hiányol jó néhányat, olyan elhordozhatatlan terheket is tesz a szerető emberre, amiket igazából nem kellene hordoznia. Tehát bizonyos értelemben a szeretet parancsa megszabadító is. Megszabadító is. Azért vagyok egy picit zavarban, mert szívesen beszélnék erről többet, ez illene ide, de nem fogok, mert három teljes alkalmat beszéltünk róla, és nem hiszem, hogy még egyszer olyan részletesen tudnék és akarnék róla beszélni. De ezt a gondolatot ne felejtsük el, amikor elkezdjük nézni a játszmákat. Úgyhogy kezdjük itt. Szerető és vezető férfi. A vezető részről egy picit beszéljünk. És akkor még mindig a férfinál maradunk. Egy nagyon csúnya dolgot mondok most, de ez nektek férfiak segíteni fog. A férfi ahhoz, hogy tudja szeretni a feleségét, ahhoz bizonyos szinten független kell, hogy legyen tőle. Ez egyébként igaz nem csak a családra, mint egységre, hanem bármilyen más vezetett rendszerre. Hogy a vezetőnek egy magasabb szintről kell táplálkoznia, mint amilyen szinten vezetnie kell. Mert hogyha ugyanazon a szinten táplálkozik, ahol vezetnie kell, akkor a legnehezebb időszakokban, ahol a legnagyobb szükség lenne a vezetésére, lesz ő is a leggyengébb. Tudod, a feleségem szeretetéből táplálkozom, de a feleségem épp ki van, úgyhogy én is ki vagyok, mert az ő szeretetéből táplálkozom, és amikor leginkább kéne erősnek lennem, akkor én is gyenge vagyok. Ezt értitek? Ugyanez egy cégben, oké? Okay? Tehát ha nekem az életem a cégem, és az önértékelésemet a cégemből vonom, és akkor vagyok teljes ember, amikor a cégem sikeres, és dicsőséges tekintettel nézhetek a jövő felé, akkor valószínűleg abban az időben, amikor a cégem rosszul fog menni, és a legnagyobb szüksége lenne az én helyes közbeavatkozásomra, akkor én is depressziós leszek. Mert az, amiből az imént a győzelmemet olvastam ki, most a vereségemet mondja. Egy kudarc vagy, a céged megy tönkre, te egy lúzer vagy, mit tehetnél? És nézek a cégemre, és tényleg így van. És ebben az esetben akkor leszek a leggyengébb, amikor a legerősebbnek kéne lennem. Úgyhogy igazából egy magasabb szintről kéne merítenem. Függetlennek kéne lennem a cégemtől. Ha a cég jól megy, én akkor is az vagyok, aki. És ha a cég rosszul megy, akkor is az vagyok, aki. Egy magasabb szintről kell táplálkoznom. És nyilván, akik hisznek Istenben, azok Istenből táplálkoznak. És ő változatlan, ő állandó. És ő belőle merítek. És ő miatta vagyok az, aki és ami. És ugyanez a helyzet a családban is. Tehát a férfinak nem szabad úgymond függenie a nőtől. Nem szabad függeni a nő érzelmeitől, a nő vágyaitól, a nő elképzeléseitől. Igazából egy kicsit, és ne értsétek félre, magasabbról kell néznie rá. Valahogy, nem tudom, mik a jó képek, mert nincs benne semmi megalázó. Ugye emlékeztek, az első kép, amit hoztam, az a király és a királynő képe. Óriási tisztelet, óriási felemelés van benne, óriási szeretet. De ugyanakkor a dolog magjában, a dolog lényegében pedig egy óriási függetlenség. Tudod, a férfi nem azért kezeli kincsként a feleségét, mert a felesége nélkül nem marad semmije, és tönkre megy, és vége van, tönkre megyek nélküle, drágám, ha nem szeretsz, belehalok, de hogy is halok bele. Semmi nem változik. Jó, ez így nem igaz, mert a szeretet másik oldalról borzasztóan kötődik. Tehát, hogy talán hasonlít egy picit, mint ahogy a gyerekeinket szeretjük. Óriási törődés, de nincs olyan nagy függés, igaz? A gyerekem azt mondja, gyűlöllek, gyűlöllek, ha elmész a gyülekezetbe, ne is gyere haza többet. Hát erről beszélgessünk még, de nem lettem depressziós hirtelen. Nem fordult meg a fejemben, hogy a gyerekem elismeréséből táplálkozzak, hogy az ő helyesléséből, az ő pillanatnyi érzelmeiből, az ő jó kedvéből vagy rossz kedvéből legyek erős vagy gyenge. Fölötte állok ennek. És nem egyszerű ez, nem egyszerű ez ennek megtalálni az egyensúlyát, de ha nyersen akarom mondani, akkor minket férfiakat valamilyen szinten nem kell, hogy érdekeljenek a nők. Nem úgy, mint valakik, vagy valamik, amiktől függenénk. De pont erre van szükségük, hogy legyen valaki, aki erősebb náluk. Értitek a képletet? Ha tőle függök, akkor ő uralkodik rajtam. Amikor rossz napja van, akkor engem is tönkretesz. És akkor hogyan segítsek rajta? Épp én is porrázúzódom, mert az életem legfontosabb kincse, hogy ő boldog legyen, és jól érezze magát, és most nem érzi jól magát, és ez az én vereségem. Én egy ekkora lúzer vagyok, hogy még nem is tudom boldoggá tenni a feleségemet. Lehetetlen boldoggá tenni a feleségedet, megjegyzem. Tehát Isten se dolgozik ezen. Sem a feleséged boldoggá tételén, sem a te boldoggá tételeden. Isten nem akar boldoggá tenni egyikünket sem. Értem, az egy nonsens. És hallgassátok meg a sorozatot, ugye a boldogság, mindegy, bele sem megyek. Hallgassátok meg a sorozatot. A lényeg viszont azért, mert nem akar boldoggá tenni, nem is szeret. Hát dehogy is nem. Figyeljetek, tudod, hogy tudnám boldoggá tenni a Benji fiamat? Csokival tömném a búráját reggeltől estig. Sose öltöznénk föl. És gondolkozom, hogy mik vannak még. De nem tudom, egy csomó minden van, de egész furcsa életet élnénk. Tehát, hogy ha az én első számú kényszerem az lenne, hogy boldoggá tegyem őt, akkor nagyon-nagyon furcsa életet élnénk. Nem lehet. De azért, mert ellene állok, mert felülbírálom, mert hagyom, hogy kicsit szenvedjen, és kihozom belőle, és mert tudod, fölött, akkor nem szeretem. De pont azért teszem, mert szeretem. Mert van egy nagyobb megértésem a helyesről és a helytelenről, és vezetőként azt hajtom végre. És igazából nem érdekel, hogy hisztizik-e vagy sem. Hogy ne érdekelne, nekem is megesik rajta a szívem. Én is látom azokat a könnyeket. Én is hisztizek néha. Én is bele tudom élni magam. És valahol megszakad a szívem, de igazából nem az van, hogy jaj, én tönkre megyek abban, hogy ő rosszul érzi magát, hanem van egy függetlenség, és ebben a függetlenségben egy igazi manipulálatlan szeretet, ami tud nagyon gyengéd lenni, nagyon törődő, csodálatos, igazán az, aminek vágyjuk, de ahhoz, hogy értsétek, hogy ez nem mosódjon össze, ehhez ezt a szélsőséget kell megfogalmaznom. Minket, pasikat nem izgat, nem függünk, nem hiányzik. Tehát úgy értem, világos, fizikailag hiányzik, gyönyörködünk bennetek, ragaszkodunk hozzátok, egy test lettünk veletek, de igazából lélektanilag van egyfajta olyan függetlenség, amiről nem beszélnek manapság. És ez adja meg az erőt ahhoz, hogy a rossz időkben is erősek legyünk. Jó ez, férfiak? Stimmel ez nagyjából? Tapasztaltátok ennek a bölcsességét? Viszont ez akkor egy bizonyos hatalomvesztést jelent nektek, lányok, igaz? Nem? Kim van a nadrág? Ki? Hogy van ez? Tehát, hogy... És ezt mondom, tehát nekem ez borzasztó nehéz volt. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki, figyeljetek, nekem abszolút célom volt boldoggá tenni Encsit. Abszolút. Úgy értem, ne vicceljetek, én keresztény vagyok. meg tudod, ő az egyetlen nő, akit valaha szerettem életemben. Újra meg újra feleségül venném. Persze, hogy boldoggá akarom tenni. És életem legnagyobb nyomorúságába kergettem magunkat ezzel. Hihetetlen mekkora hiba volt. És amióta nem akarom boldoggá tenni, egyre jobban mennek a dolgok. Ezt értek, egy őrület, egy hihetetlen csapda van benne. Hallgassátok meg azt az anyagot. Maradjon ez a vonatkoztatási rendszerünk, amikor a férfi kötelességeiről gondolkozunk, a szeretetről és a vezetésről, akkor 1 Korintus 13 definíciója legyen a fejünkben, és a vezetésről, nem az uralkodásról adott előző definíció, és legyen hozzátéve az, hogy ez nem jelenti a feltétel nélküli engedelmességet, a szeretett alany felé, és nem jelenti a kényszert, hogy ő boldog legyen. És ahhoz, hogy ez egy mondatot azért mondok, ugye a boldoggátétel egyenlő az, tehát a boldogság definíciója ebben az olvasatban az, hogy az én elképzeléseim és a körülmények megfelelő alakulásából jövő öröm és teljességérzet. Boldogság egyenlő legyen meg, amit én akarok, és akkor majd örülök. Hozz létre körülöttem, aminek örülni akarok, és akkor örülök. Csokit szeretnék enni. Ha nem kapok csokit, boldogtalan vagyok. Én döntöm el, hogy mikor leszek boldog. Csoki, boldogság. Rántott hús, boldogtalanság. Csoki, boldogság. Rántott hús, boldogtalanság. Rántott húst hoztál, boldogtalan vagyok, nem szeretsz, és addig foglak gyötörni a visításommal, amíg nem hozod a csokit. Jó? Ez minket nem érdekel, férfiakat. A visítás közben az ember egy picit felhangosítja a magnót, illetve megpróbálja háttérzajját redukálni. Egész jól megy egy idő után. És ne értsétek félre, ez nem az, amit a bunkó csinál, hanem ez egy másik kategória. Tehát ez épp az állapot, amikor ha komolyan venném azt a panaszt, és most megint vegyük a gyerekem síralmát, akkor egy nagyon furcsa életet kellene elkezdenünk élni, ahol csak csokit eszünk reggeltől estig, és mind belehalnánk. Vagy nagyon elhíznánk, vagy valami ilyesmi. Jó, oké, rendben. Hol kezdjük a játszmát? Melyik legyen a játszma? A szeretet, tisztelet, szeretet vezetésre a tisztelet és engedelmesség. Tehát a minden tökéletes, minden tökéletes, nézzük meg ezt, vagy nézzük meg a minden tökéletes, minden rossz. Igen. Kezdjük az alján. Jó, tehát tegyük föl, hogy a férfi szeret és vezet. A nő nem tisztel és nem engedelmeskedik. Nézzük meg ezt a képletet. Jó, és figyeljetek, innentől igazából ez egy csoportmunka. Tehát én nem tudok erről sokat. Lehet, hogy van néhány gondolatom, meg lehet, hogy Isten ad még néhány gondolatot, de igazából ez innen egy csoportmunka. Segíts, gondolkozzunk együtt, rakjuk össze ezt a játszmát, hogy nézhet ez ki. Tehát ott van egy pasi, aki hívő, tegyük föl, hogy hívő vagy nem hívő, de nagyon jó neveltetést kapott, és nagyon közel van a hozzáállása ezekhez a tényezőkhöz. Okay? De azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehet igazi, nem lehet teljes, ha nem hívő, mert emberben nincs ilyen szeretet. Ez egy isteni kategória, tőle kell megkapni. Értem, lehet, hogy egy tévé működik elemről egy darabig, de alapvetően arra van kitalálva, hogy hálózatról működjön. És abszolút hiszem, hogy rengeteg jó ember van, de amikor ezt a minőségi szintet kezdjük el elvárni magunktól, akkor egy ponton oda jutunk, hogy szükségünk van Istenre. De tegyük fel, hogy van egy szerető, vezető férfi. Okay. És akkor most képzeljük el, hogy találkozik egy nem tisztelő, tehát egy tiszteletlen és nem engedelmeskedő feleséggel. Mi történik? Mi a játszma? Okay. Nézzük meg, hogy a tisztelet hiánya és az engedelmesség hiánya milyen könnyebben értelmezhető pótcselekvéseket hoz létre. Ugye ezt mondtuk, hogy a nő szerep mintái az uralkodó, a gyakorlatias uralkodó nő, az a nő, aki átveszi a vezetést, és így oldja meg a legmélyebb szükségeit a kapcsolatban. Illetve a másik szélsőség ugye a csini baba, aki pedig... megpróbálja kicsalni a szeretetet, és eljátsza az engedelmességet. Igaz? Tehát, hogy mind a kettő megtörténhet tisztelet nélkül. Nézzük meg, hogy mi a tisztelet. A tisztelet egy valódi értéknek a felismerése és elismerése. A tisztelet gyakorlatilag valami olyasmi, amit az ember egy nagyon magas helyen érezhet, ahol nincs korlát. A tisztelet itt ebben az esetben azt jelenti, hogy felismerem a magasság tekintélyét és súlyát. Felismerem, hogy ha itt lezuhanok, összezúzom magam. Van bennem egy félelem, ezzel kapcsolatban nagyon nagyra értékelem ezt a kategóriát. A magasságnak nagyon nagy súlya van, nagyon nagy tekintélye, és ezért borzasztóan figyelembe veszem. Tehát minden pillanatban, amikor ott állok a szakadék előtt egy méterrel, tudatában vagyok vele, hogy ott a szakadék, és az egy olyan értéket képvisel, amivel én nem játszhatok. Nem gyúrhatom át, nem semmisíthetem meg. Az ott van, és vagy figyelembe veszem, és élek, vagy nem veszem figyelembe, és meghalok. Tisztelet. Nem feltétlenül jár rettegéssel, mert ha még egyet hátralépek, akkor gyönyörködöm benne. Akkor azt mondom, hogy ezt akartam látni egész életemben. Úgy értem, óriási mélység előttem. Fönn vagyok egy 2000 méteres hegy tetején, és kiálltam a szikla peremére, és a táj lent úgy terül el előttem, mint egy térkép. Ámulatos. Ilyen élményeket nem azt akarom, hogy mindent jobbra-balra lögdöshessek, zsebre tehessek, mert az értéktelen. Az közönségessé válik. Úgy értem, valami olyasmit akarok az életemben, ami nagyobb nálam. És azt tisztelem. És a tisztelet nagyon közel van a félelemhez. De a határ közte olyan tiszta, hogy amikor nem lépem át a határt, akkor tudom, hogy nincs mitől félnem. Akkor örömet jelent, gyógyulást jelent, a legámulatosabb élményt jelenti. De ahogy közelítek ahhoz a határhoz, abban a pillanatban veszélyt jelent, és jogos a félelem. Tisztelet. Hogy nézhet ki ez egy férfival? Hogyan tisztelhet egy nő egy férfit? Hát, hogy felismeri benne az értéket. Mit? Hát az értéket. Na de milyen értéket? És itt ugyanaz a kihívás. Ugye emlékeztek, amikor a szeretetről beszéltünk? Szeresd a feleségedet. Na, de mit szeressek benne? Tudod, tehát, hogy ha egy hárpia, ha egy sárkány, mit szeressek benne? Vagy oké, nem hárpia, nem sárkány, aranyos cicababa, és megteszi, amit akarok, akkor jó, de hát ezzel az erővel egy plusz állatot is szerethetek. Vagy tudod, vagy egy szép kocsit. Ugye, néha férfiak jobban is szeretjük a kocsinkat, mint a feleségünket. Hopp, most elszóltam magam. De értitek? Tehát, hogyha az, ami miatt téged szeretni lehet, nőt, nem több, mint a teljesítményed, hogy csinos vagy, szép vagy, hogy aranyos vagy, akkor tehát ez az? Tehát tényleg tehát erre vágysz? Vagy ha minket, férfiakat csak azért lehet teljesíteni, mert keményen dolgozunk, mert mindig helyesen cselekszünk, mert mindig levisszük a szemetet, mert elmosogatunk néha otthon, mert a gyerekeket jól neveljük, mert mindent jól csinálunk, és ez adja az értékünket? Értem, akkor szeress inkább egy munkagépet. Vagy tisztelj inkább egy munkagépet. Vagy egy bankot, vagy mit tudom én. Nem? Tehát, hogy figyeljetek, nem, ez nem szólhat erről. Kell, hogy legyen valami mélyebb érték, ami egy megkérdőjelezhetetlen módon emel arra a helyre, ahol szerethető vagy, és minket arra a helyre, ahol tisztelhetőek vagyunk. És figyelj, azért, mert tele van a zsebem pénzzel, sose fogsz úgy tisztelni, mint a szakadékot. Hanem úgy fogsz tisztelni, mint a pénztárcádat. El ne veszítsd. Most csak, tudod, nagyon nyers képeket hozok, de próbálok olyan gondolatokat ébreszteni, amik elválasztják a fehéret a feketétől. Mert ugye összemosódnak ezek az értékek. Úgyhogy mi férfiak királyok vagyunk. Isten fiai. Az eljövendő korok uralkodói. Ha nem vagy hívő, akkor ezt tekintsd egy jelképnek. De fogod érteni a szívedben, hogy igazából férfiként ez vagy. Ez akarsz lenni. Itt találod meg a helyedet. Egy hatalommal élő uralkodó, akit félnek, de aki borzasztóan szeret, és ezért a félelem tárgya a legnagyobb öröm tárgyává válik. Nem elmenekülni akarnak előled, hanem a közeledbe húzódni. De te vagy az uralkodó, te vagy a férfi, és nem a teljesítményed miatt félnek téged, tisztelnek téged, hanem amiatt, aki és ami vagy. Teljesítménytől függetlenül. Én vagyok a király fia, és ennek az országnak az eljövendő uralkodója. A trónon fogok ülni, ítélni élet és halál fölött, és lehet, hogy fölötted is. A király. A király fia. Mi? Igen. És a feleségemnek az ura vagyok. A családnak a vezetője, a család feje. És a modell, amit a Biblia mutat, az az, és értsétek, hogy Isten az ilyen módon ura mindennek. És a férfi olyan, mint Isten. De úgy olyan, mint egy alávetett. Tehát így írja az írás, hogy a férfinak... Oké, a férfi feje a feleségének, azaz vezetője és betakarója a feleségének, de a férfinak a feje Isten. Tehát a férfi vezet, de egy delegált tekintélyben. A férfi szeret, de egy delegált tekintélyben. Isten az Úr, és Isten egy rendet alkotott, ahol a rendben a férfi a következő, és a vezetői rendben az asszony a férfi után jön. És ez nem jelent alá és fölé rendeltséget. A Biblia tanítja a Szent Háromság fogalmát, ahol ugyanez megismétlődik. Ez egy nekünk négydimenziós lényeknek nagyon nehezen érthető fogalom, de Isten úgy definiálja önmagát, mint egy Isten, aki egyben három személy. Nem skizofrén, hanem három különböző személy, valóságosan, akik egymást szeretik és tisztelik. Mind a három Isten, egyik se kevésbé Isten, mint a másik, de nincs három Isten, hanem egy Isten van. Na, ezt nem értem. Semmi baj. Én azt mondom kocka, te azt mondod négyzet. És csak azért nem értjük, mert a mi valóságunkban nincs a következő dimenzió. De a lényeg az, hogy az Atya és a Fiú, és a Szent Szellem, ők a három személye Istennek, egy kölcsönös, önkéntes alávetettségben működnek. Az atya a vezető, a tervező, a fiú a végrehajtó, és a Szent Szellem a leleplező, vagy lehet úgy is mondani, hogy a kapcsolat közöttük. És van egy hierarchia a rend kedvéért, de nincs, a Szent Szellem nem kevésbé Isten, mint az Atya. Nem értem, de így csinálják, így működik. És ezt a modellt próbálja nekünk is tanítani Isten. Azt mondja, hogy a férfi a feje az asszonynak. A férfi a feje a családnak. És tisztelet jár neki. Ő a király, ő az uralkodó. És amikor kinyújtod a kezedet ő felé, mondjuk asszonyként, elkezdett pöckölgetni a koronáját, akkor valójában Isten koronáját pöckölgeted. Akkor Isten felé nyújtott ki az ujjadat. És ez már közel áll a szakadékhoz. Értitek? A szakadékhoz. És ha ez a félelem nincs ott, akkor minden, amit tisztelet gyanánt fogsz csinálni, mi lesz? Szerepjáték. Képmutatás. Valami olyasmi, amit a csini baba tesz, hogy meglegyen, amit szeretne. Vagy őszinte leszel, és nyíltan kimondod, hogy ez egy vicc, ti pasik, egy vicc vagytok, én fogom vezetni a családot. Ez a két irány van. És ez ugyanígy van a szeretettel, ugye? Tehát, oké, szeressem a feleségemet, ez mit, azaz csináljam meg azokat a dolgokat, amiket ha megcsinálok, akkor nem akad ki teljesen. Jó. Nem, ez is hamis, nem? Tehát vagy ott van bennem ez a szeretet, és tényleg ott van bennem ez a jellem, amely elkötelezte magát 1 Korintus 13 mellett, és életem, halálom, szeretni fogom, vagy csak önérdekből megteszem, ami hasznosnak mutatkozik. Ugyanígy visszafelé, a tisztelettel. Vagy látod az uralkodót, vagy látod ezt a képet, vagy csak egy szerepjáték lesz. De, hadd mondjam azt, hogy a szerepjáték is jobb a kategória teljes hiányánál. Jó? Tehát ez a tisztelet. Hogyan mutatkozhat ez meg szavakban? Ugye a tisztelet. Hogyan mutatkozhat ez meg tettekben? Férfiak, segítsetek! Mi az, ami tiszteletet jelent? Én egy darabig használtam ezt a, hogy ne érintsd, ne nyúj hozzá. Tudod, a bögrét arrébb teszem, ha útban van. Jó? A nő ne tegye arrébb a férjét, ha útban van. Kerülje ki. Tehát nem, ne nyúj hozzá. Ne kezeld, mint valamit, ami a te fennhatóságod alatt van. Nincs ott. Te vagy az övé alatt. A mód, ahogy közelíted, az a kérdés, a kérdezés, és nem az utasítás. A legmesszebb menő dolog, amit tehetsz, az a kérés. Az őszinte, sebezhető kérés. Ennél nem mehetsz messzebbre. Ha messzebbre mentél, ott állsz, a hüvelykujjad már lekandikál a szikláról. És ugye ezt régen mondtam Encsinek, mindig jókat nevettünk rajta, most is jókat nevettünk rajta. De ez erről beszél, hogy szólíts uramnak. Tudod, miről álmodsz, Sanyi, hogy egyszer uramnak szólíts engem? De igazán. Tehát, hogy emlékszem rá, amikor Istent először uramnak szólítottam. Mit jelent ez, hogy uram? Most mondjam ki ezt a szót. U-R-A-M. Négy betű uram. Uram, uram, így, uram, úgy. Semmit nem jelent. Ez akkor jelent valamit, ha tényleg ő lesz az én uram. És elkezdtem gondolkozni ilyen képeken, hogy mi demokráciában élünk, nekünk nincs királyunk. Nekünk nincs urunk. Mi szavazunk. Mi vagyunk az urai a kormányunknak. Mindegy. De De a kép, ami él bennünk, amit éltetnek bennünk, az ez, nem? Tehát, hogy mi a magunk urai vagyunk. És én fölöttem nem parancsol senki, és minél sikeresebb vagyok, annál kevésbé parancsol fölöttem senki. Igaz? Minél messzebbre jutok az élet felemelkedő ösvényén, annál inkább független vagyok. Az a szó, hogy uram, ez megalázó. Úgy értem, a lúzereknek van ura. Nekem nincsen. Nem is akarom, hogy legyen. És aztán olvasom, hogy aki uramnak szólítja, Jézust az üdvözül. Aki szívében urának szólítja. Uram. De akkor az azt jelenti, hogy ő tényleg az Úr fölöttem. Neki tényleg hatalma és tekintélye van fölöttem. Ő tényleg olyan, mint a szakadék. És én ott állok a peremén. És vagy életem legnagyobb győzelme lesz, legnagyobb gyönyörűsége, vagy belehalok. Eddig szabad voltam, eddig oda mentem, ahova akartam, de ezután lesz egy uram. És ezek gondolkoztam, hogy királyom lesz, és ilyen képek jutottak az eszembe, hogy fölkerekedek, és elmegyek a király városába, és térdet hajtok az uralkodó előtt. És azt mondom, hogy életem, halálom, kezedbe ajánlom. És ha mész valahova, megyek veled, és ha szólsz, én válaszolok. Ilyenem nem volt azelőtt. Én irányítottam. Én mondtam meg, hogy hogy lesznek a dolgok. És nagyon, nagyon szigorúan büntettem, amikor valaki nem engedelmeskedett. Nagyon szigorúan büntettem. Lányok, ti nem ezt csináltátok? Nem ezt csináljátok? Úgy értem, hány pasit büntettetek meg azért, mert nem csinálta, amit szeretetek volna? Meg volt az elképzelésetek róla, hogy hogy kellene működnie, hogy mit kéne csinálnia, és ha más nem érzelmi büntetés, oké? Tehát elégedetlen vagyok, boldogtalan vagyok. Nem így kéne lennie a dolgoknak. Kéne, hogy legyen egy urad. Úgyhogy... Mit jelent, hogy? Nem menjünk tovább. Egyébként az időnk le is járt lassan. De ugye a játszmát, próbáljuk a játszmát megérteni. Ugye a játszma az, hogy kéne, hogy legyen igazi szeretet, és kéne, hogy legyen igazi vezetés. És ezzel szemben kellene, hogy legyen igazi tisztelet és igazi engedelmesség. De igazából azt mondjuk, hogy ezek nem léteznek. És ehelyett mind a két fél pótcselekvésekbe kényszerül. A férfi bunkó lesz, és uralkodó, ami a legközelebb van ahhoz, amit ember tud csinálni, a szeretethez, ugye, meg a vezetéshez, vagy papucs lesz, ami a kényelmesebb megoldás, de hasonló élményt hoz. De a nőnek is ugyanezek a kiútjai vannak. Nem ugyanezek, de kiútjai vannak. És én erre jutottam, hogy az egyik kiút, amikor nem tudom tisztelni a férfit, mert ez a lényeg, ugye ezt mondtuk, hogy nincs tisztelet, nincs király, egy nagy gyerek van, aki legszívesebben a haverjaival focizna reggeltől estig, aki a hobbiának élne, aki a vállalkozós diát játszaná, aki semmi komoly dologra nem kapható, úgy értem, én vagyok a komoly dolog, meg a család a komoly dolog, meg hogy építsük azt az életet, amiről egész életemben álmodtam, és amire vágytam. És tudod, és nincs ott a tisztelet? És nincs ott a tisztelet. Akkor mi marad egy nőnek, miközben igazából egy királyra vágyna, de csak egy... Mondjátok ki ti, hogy minek látszik egy férfi, amikor nem lehet tisztelni. Minek? Minek? Nem, tintafestéket nem tűrő szavak? Hát mondjatok olyan definíciót, amit tűr a tinta. Hopmester. Igen. Igen. Tehát ez lehet egy, ugye vezet, próbál vezetni tekintély nélkül, igaz? Bohóc. Nem? Ez lehet az egyik. Igen. Vagy egy zsarnok, ez lehet a másik, mert nem merem mondani, hogy bohóc, mert amikor a haragja felvillan, akkor kicsit összerezzenek, és gyakran felvillan. Úgyhogy akkor egy zsarnok, aki vezet, az ereje, az agressziója, a habitusa alapján, de valójában nem az igazi érték alapján. Igaz? Úgyhogy a hopmestert, a bohócot leuralom, egy darabig tűröm a próbálkozásait, azt félrelököm a trónról, és fölülök helyette. Igaz? Nem? Tehát ez lehet egy megoldás. A zsarnokkal meg háborúzom, igaz? Vagy fölveszem vele a harcot, és háborúzom vele, vagy behódolok alá, igaz? Tehát behódolok, és akkor a csini baba szerepében vagyok, aki behódolt. De ez mind nélkülözi a tiszteletet. Jól van. Lehet, hogy még egy-két gondolatunk lesz ma, de ha szeretnétek ebben az irányban tovább menni, akkor valami olyasmire kell, hogy készüljetek, ahol eljátszunk ilyen helyzeteket. És fiúk, lányok, együtt kell, hogy működjetek, mert mondom, sokkal több üzenetem nekem nincsen. Ilyen helyzeteket föl lehet állítani. Szerintem lennének ötleteink, nem? Tehát fölállítunk egy szerepjátékot, és akkor mi férfiak elmondjuk, hogy oké, szerető férfiként mit csinálnánk ebben a helyzetben, aztán nem szerető férfiként mit csinálnánk, vezetőként mit csinálnánk, nem vezetőként mit csinálnánk. És akkor nektek lányoknak meg el kéne mondanotok, hogy oké, tisztelő lányként mit válaszolnék, és így tovább, valami ilyesmi. Így lesz ebből valami. Megpróbáljuk ezt? Szerintetek ez működni fog? Oké, most tegyünk egy próbát, vegyünk elő egy helyzetet. Valaki javasoljon egy helyzetet. Valamilyen egyszerű helyzetet.
Kiviszem a szemetet, vagy behozom az újságot.
Kiviszem a szemetet, vagy behozom az újságot. Ez mit jelent pontosan? Aha. Ja igen, mind a kettőt meg kéne csinálni, de az egyiket mindig elfelejtem. Jó. A szárítóról a ruhát el kell tenni összehajtogatva. Oké. Okay. Az nem munka, igen. Jó. Oké. Okay. Jó. A szárítóról el kell tenni. Oké, okay, a szerető férfi azt gondolom, hogy azt mondja, hogy örömmel. Tehát, hogy persze, hogy ne segítenék. De a vezető benne azt mondja, hogy el kell végeznem a munkámat előtte. És hogy a szárítóról behozni a ruhát, az abban a prioritási sorban, amivel élek, a 17. helyen van. De mert a feleségemnek fontos, és ő a második helyen van, ezért a 17-ről följön a 8-ra. Mert van másik 7 olyan dolog, amit ha nem végzek el, a feleségem egy hónap múlva be fog sokkolni, mert tönkre mentünk. De ezt az én feleségem már nem tudja, de én, mert nagyon nagyra értékelem a feleségemet, és mert szeretem őt, ezért a 17. helyről előrehozom a ruhaszárítós dolgot a 7-re, ami egy borzasztó előkelő hely. Ez a holnapi 3 millió forintos tárgyalás, és az egyik alkalmazottam elbocsájtása közötti hely. Oké? Okay? De ott van. Én a király, a vezető, oda tettem. És amikor ebben a sorban a helyére kerül, akkor én összeszedem a ruhát a szárítóról. Ha neked, drága feleségem, hamarabb adódik erre időd és lehetőséged, és a te sorrendedben ez előbb van, akkor lehet, hogy neked kell majd összeszedned. Tehát ez az a képlet, ami a szeretetben és vezetésben benne lehet. És vége van a műsornak, ennyi itt. Tehát sokáig lehet feszíteni a húrt, de ez túlment mindenen. És ennyi. Nem baj, a sötétség jót tesz nekem. Na, tehát akkor, oké, tehát ez volt ez a képlet. Oké. Na most a tisztelet, és volt egy gondolat, amit hozzátett. Igen, tehát valószínűleg a mikrofonban nem hallatszott bele, hogy 3 napja ott van a ruhán a szárító, a szerető férfi 3 nap után leszedi, mert eljutott a 7. feladathoz, de már nem hajtogatja össze, mert azt úgyse tudja úgy összehajtogatni, hogy a feleségének ne kelljen újra csinálnia. És gyakorlatilag, oké, és azt mondja, hogy drágám, úgyse tudtam volna, és így az ő... Oké, az én képletemben... Oké, tehát csak itt a különbséget. Abban, amit mondasz, az van, hogy a feleségnek kéne ezt megcsinálnia. Az enyémben nincs benne. Az enyémben az van, hogy én csinálom meg. A feleségem megkért, és én igent mondtam rá, hogy megcsinálom. És a feleségemnek hozzá se kell nyúlnia a ruhákhoz. Jó, lehet, hogy nagy a hajtogatásra teljesen egyetértek, hogy komoly kihívást jelent. Nekem még soha nem sikerült úgy összehajtogatnom ruhát, és úgy betennem a szekrénybe, hogy abból ne legyen utána, mondjuk úgy, hogy újabb feladat. Bizonyos értékelésekkel összekötve. De teljesen értem, tehát, hogy teljesen rendben van. De ez tényleg egy kihívást jelent nekünk, igaz? Tehát férfiak, nem tudunk hajtogatni, és nem találjuk a helyét a ruháknak. De most én azt mondom, hogy én akarom leszedni, és akarom hajtogatni. De a prioritási sorrendben a 7. helyre tettem. Tehát egy kérésre igent válaszoltam, de azt mondtam, hogy az ideje és a helye az ott van, ahova én tettem. Oké? És itt jön a női válasz lehetőség. Az első a nem tisztel. Oké? A nem tisztel. A nem tisztel azt mondja, hogy valószínűleg azzal kapcsolódik össze, tehát azt az eredményt hozza, hogy nem feltételezi, hogy a férfi jót akarna tenni. Hisz, ha nem tisztelem a férjemet, az azt jelenti, hogy nem látok benne értéket, nem feltételezem, hogy ő jót tenne. Úgyhogy amikor 3. napja is ott van a szárítón a ruha, akkor az nem azt jelenti, hogy a férjem a 7. helyre tette a maga királyi döntésében és megkérdőjelezhetetlen bölcsességében, hanem azt jelenti, hogy tojik a fejemre, és mondhatok én neki bármit, egyszer kérek tőle valamit, azt se csinálja meg, igaz? Akkor a nem engedelmeskedik, ugye mert most a negatív oldalról kezdjük, az meg amikor a férfi kommunikálja, hogy drágám, a unokaöcsét kirúgása és a 3 milliós után és a 3 milliós tárgyalás előtt fogom megcsinálni, akkor ugye ezt el kellene fogadni, mint útmutatást arról, hogy a dolgok hogy fognak jól menni. Ha nem engedelmeskedik, ezt felülbírálja, és azt mondja, hogy ugyan hagyjál már, neked mindig minden fontosabb. Valami ilyesmi lehet? Tehát egyszerűen nem fogadja el azt az információt, azt a prioritást, és vagy duzzogva megcsinálja helyette, de az már bukás, mert a férfi így már teljesen, tehát kudarcosként, elmarasztaltként jön ki a helyzetből, hisz a királyi kötelességét nem tehette meg. Vagy ott hagyja a dolgot, de ugyanúgy nehezteléssel. Mert nem úgy kellett volna lennie, ahogy a férfi mondta, hanem úgy, ahogy a nő. Jó, ez így? Valami ilyesmi lehet. Most biztos látjátok ebben a feszültséget. Mert az eredeti szándék teljesen szerető, teljesen törődő, és igazából bölcs is. De annak egy másképp értelmezése egy teljes drámává alakítja a dolgot. Legalábbis a nőben, igaz? Tehát a nő másképp gondolkodása a szerető vezetést simán tudja, nem is tudom, ez a jó szó, egy drámaként értelmezni. Nem törődömségként, és önfejűségként, mellébeszélésként. Jó, de ez most csak az én első nyers olvasatom, ugye megpróbálom összerakni ezeket. Jó, és akkor, ezzel befejezzük, nézzük meg a tisztelő és engedelmes választ, ez a másik szélsőség. A tisztelet tudja, hogy a király mindig megfontolja a döntéseit, és nagyon súlyos döntéseket hoz, amiben bizonyos szinten tényleg nagy dolog, hogyha belekerül a mosás, de hogy mikor is hogy kerül bele, az belefér, mert igazából jót várok tőle, jóra számítok. Látom benne az értéket, az engem szerető férfi értékét, és ezért a szerető férfi tetteit várom. És ott van bennem a tisztelet, ott van bennem az a tudás, hogy a döntések, amiket hoz, és a mód, ahogy él, a dolog, amit csinál, az nem az én uralmam alatt van, ahhoz én nem nyúlhatok hozzá. Ugye, ami elhangzott, az egy kérés volt, nem egy parancs. A kérés és a parancs között, a kérés és az elvárás között az a különbség, hogy a kérésnél megengedem, hogy a másik döntse el, hogy teljesíti-e vagy sem, és bárhogy dönt, elégedett leszek vele. Az elvárás az valami olyasmi, amit meg kell tenni, és csak egy olyan válasz lehetséges, amivel elégedett vagyok, az engedelmesség. Ez az, ami nem működik. Jó, és aztán az engedelmesség része pedig az, hogy jön az információ, az információnak jönnie kell, ugye ez a vezető felelőssége, hogy drágám, az unokaöcsét kirúgása és a 3 milliós tárgyalás között fogom tudni leszedni, és boldogan leszedem, be is hajtogatom, ez holnap délután lesz leghamarabb. És akkor erre az a válasz, hogy köszönöm, drágám, szuper. Vagy, tyű, a gyerekekre már föl kéne adnom azt a ruhát hamarabb, semmi baj, rendben lesz, nekem lesz lehet, hogy időm ma reggel leszedni. Úgyhogy akkor ne is törődj vele, rendben lesz. Jó, amiben nem volt duzzogás, tehát nem volt elutasítás, hanem egy konstruktív felismerése volt a helyzetnek, és saját maga lépett előre. Jó, lehetett, ez a két szélsőség. És aztán e között variációk sokfélesége jöhet még. Jó, tehát most ezt én mondtam hangosan, szeretném, hogyha ez úgy működne, hogy ilyen helyzeteket feldobunk, jó, és nem én adom meg rá a választ, jó, hanem azt mondom, hogy oké, itt van ez a helyzet, mit csinál egy szerető férfi, mit csinál egy nem szerető férfi, mit csinál egy vezető, nem vezető, tisztelő, nem tisztelő, engedély. Jó, és ti mondjátok meg. Jó, lehet ez? Megpróbáljuk ezt így? Egy alkalmat szánjunk rá, jó, a következő alkalom ilyen lesz, én nem beszélek, hanem csak megpróbálom koordinálni a ti szerepjátékotokat, és ehhez viszont lehet, hogy kellene mikrofon, igaz? Tehát valahogy mikrofont kéne tudnunk adni nektek. Hogy? Vagy hogy? Vagy ki jött? Ki mertek jönni? Nem fognak kijönni. Jó, de oké. Adjunk ennek egy esélyt. Nem tudom, hogy ez működni fog-e. Sose csináltam még ilyet. Jövő alkalommal megpróbáljuk. Rendben? Köszönöm szépen a figyelmeteket. El vagyunk bocsátva. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe. Mi ez? Egy pendrive-ra. Hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu vagy a
jóhír.neobase.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!